Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Álompár voltak Papa Dimitriou, Atina színésznő, bellányaik, Anna és Nóra is álomszépek lettek, tehetségesek, mindkettő színésznő, és bár édesapjukat Erdészként ismerte meg az ország a Szomszédok című sorozatban, nagyszerű színész, remek táncos, szenvedélyes horgász és szőlész. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, vendégem Trokán Péter, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja, akit 80. születésnapja alkalmával köszöntünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A Könyves Kálmán gimnáziumban töltött diák éveiről kezdtünk beszélgetni.
Az ember összeszedi mindenhonnan azokat, amiket egy fiatal embernek össze kell szednie, tanártól, akár diáktársamtól. Nekem például az egyik legjobb barátom volt, sajnos meghalt egy pár éve, akivel egy padban ültünk, és ő zseniális matematikus volt. Én nagyon tiszteltem őt, hogy tudja azt a tudományt, ami az nekem fogalmam sincs. Ha valaki tudja azt, hogy mi az, amit gyorsabban megtanul, mint a többiek, az olyan magától értetődő. És az, hogy én akkor megtanultam olyan verseket, amit a mai napig úgy tudok, hogy szinte hibátlanul. Azt a verset, amit meg kellett munkából tanulni, amikor már színész lettem, azt lehet, hogy már el is felejtettem, mert...
És mi hozza elő?
Hát azt hiszem, ezt úgy hívják, hogy szakma. A Dajka Margit jutott eszembe, akivel egy ilyen hasonló mély interjút csináltak a rádióban annak idején. Megkérdezték, hogy hogyan közelíti meg azt a figurát, hogyan bújik a bűrébe, hogyan válik vele egyé, hogy ilyen zseniálisan tudja a színpadra vinni. És akkor azt mondta Margitka, hogy megtanulom a szöveget. Az nem tanulás tulajdonképpen, amikor az ember dolgozik a próbákon a szereppel, a szöveggel, a darabbal. Nem tanulás, hanem egy játék. Hát azért mondjuk mi azt, hogy megyünk este játszom. Megint csak Shakespeare azt mondja, hogy a Hamlet mondja a színészeknek, hogy a híres beszédében, hogy illeszd a szót a cselekményhez.
Tehát logikus, hogy azt fogja mondani
pontosan
a figura.
Hát pontosan, hogyha kipróbáltuk azt, hogy én oda megyek az asztalhoz, megfogom ezt a poharat, átviszem a színpad másik oldalára, és ott leteszem, hogy beletöltök egy pohárat, és visszahozom, és közben ott mondok mindenféle dolgokat, akkor a mozdulat után, hogy fölvetem a poharat, egyszer csak jön a szöveggel együtt. Habár én olyan fajta színész vagyok, hogy nekem hiába súgnak, mert hogyha nekem egyszer lemegy a redőny, egyszer-kétszer előfordult már, kivel nem. Ha Jordán Tamással fog csinálni a riportot, akkor a Jordán el fogja azt a sztorit mesélni, mert az önálló estjébe belevette. Szombathelyen történt. Szombathely Szent Márton városa, ugye. Közeledett a születésnapja valamilyen, nem tudom hány századik születésnapja, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, akkor Szombathely nagyon felkészült rá, pénzparipa, posztó, mindent, mindenféle rendezvények voltak. Többek között a színházat is, az önkormányzat megkérte, hogy lehetőleg valamilyen módon emlékezzünk meg, és mi lenne akkor, ha kiírnának egy pályázatot, egy drámapályázatot Szent Márton életére. A színház dramaturgia beleőszült, mert az egészet átrágta, és azt mondta, hogy hát nem, egyik rosszabb, a másik nem lehet. De végül is hát nem lehetett mit csinálni. Azt mondta Tamás, hogy egy előadást kér az önkormányzat, és ha bár arról volt szó, hogy fölvesszük, és műsorban lesz, de ezt ünnepi előadásban eljátsz. És utána meg egy párszor. És hát ugye nehezebb anyaggal, rosszabb anyaggal, ami nem adja magát, azt nehezett. Megtanultuk, összeállt ez a dolog.
Azt akarom mondani, hogy Molnár Ferencet könnyebb játszani, mint a Fűzfa poétát.
Olyan, Molnár Ferenc, alig kell tanulni szöveget, ott egyszerűen
beszélgetnek
a egyszerűen úgy megy, hogy már nem lehet mást mondani. Vagy például belőle húzni se lehet, hogyha ma ott tartunk, igen, a játék a kastélyban. Kétszer is játszottam, egyszer Veszprém, egyszer Szombathely. És mind a két rendező akart valami kihúzni, egy hét után azt mondta, állj, gyerekek, húzzuk vissza.
Mert ami tökéletes, ez tökéletes.
No, ez nem egy olyan színdarab volt, enyhén szólva, és hát nagy kínok közepette összeállt, megtanultuk. Ünnepi előadás lement, és utána azt mondta Tamás, még van két előadás, ezt még játsszuk le. A Tamás, ő játszott a Szent Mártont, én meg a római helytartót, és egy nagy politikai vitánk van, valamilyen csatáról, vagy nem tudom miről, ami arról szól, hogy én mondok 10 mondatot, ő mond 3-at, én mondok 3 mondatot, ő 10-et, én mondok 5 mondatot, ő mond 2-t, és ez egy olyan párbeszéd, ahol komoly érvek vannak. Az érveim kellős közepén egyszer csak teljesen váratlanul bum, lement a redőny. És csönd.
Kifogyott az érvek.
És csönd, igen. És akkor láttam a Tamáson, hogy neki is forog az agya, elindultam a sugó felé, az már nem szépen mindig kialudt, hogy mit, csak én nem. És akkor megpróbáltam egy ilyen mély gondolati szünetet tartani abba, amiben én belegondoltam. Gondolataimban mélyedtem, de éreztem, hogy ez egy idő után rá fognak jönni.
Ez a gondterhet álom férfi.
Hamis, igen, hogy ez már nem megy tovább. Nem ugrott be, nem mondom, akkor valahogy folytatni kell. És én ránéztem a Tamásra, és azt mondta neki, hogy és neked erről mi a véleményed? Először is azt hittem, hogy a Tamás kiesik a gatyájából a röhögéstől, hogy hozhattam itt ilyen helyzetbe. Ő is ilyen, aki nagyon sokszor előfordult.
De mi volt a véleménye?
Amikor láttam az ő megdöbbenését is, akkor egyszer csak bomba beugrott, hogy nekem mit kell mondani. Az a 20 másodperc azt mondta, hogy ő...
Éveknek. Ő
nem tudta, hogy mit kell csinálni, sírni, röhögni, vagy kirolni a színpadot.
De ezért ez egy szórakoztató szakma.
Hát igen, ott éveket öregettem ám azért.
Azt nem is kérdezem, hogy miért Csajkovszki, de van hozzá valami történet.
Van. Csajkovszki bémol zongora verseny. Én még nagyon kölyök voltam, 8-10 éves lehettem, és Újpesten éltünk, a szüleim egy kis vendégöt vezettek, és így délutánonként ők nem voltak otthon. Akkor volt nyitva az üzlet 2-től 9-ig. Egy olyan házban laktunk, ahol 11 lakás volt, és egy nagyon nagy udvar, óriási gyerek élet volt ott, és volt ott egy néni, a Márti néni, aki egy özvegyasszony volt, az édesapjával és a lányával éltek ott együtt, és ő volt egy ilyen pótmama. Nem volt egy különösebb, egy nagyon intelligens asszony volt, de nem volt egy különösebben nagy zeneértő, vagy színházértő, vagy színházba járó. Olyan egyszerű asszony volt, de egyszer csak azt mondta, hogy neki a Csajkovszki bémol zongora verse, az mindig, bármikor. Akkor voltak még ilyen, meg most is van ilyen rádióban kívánságműsor. Ő mondta, hogy ha egyszer valaki a rádióban azt mondaná, hogy mi az én kívánságom, mert azt teljesíteni fog, akkor az a Csajkovszki bémol zongora verse.
Ezt most Márti néninek küldjük.
Hát szegényke már csak az égből hallgathatja. Meghallgattam én is, fantasztikus, tényleg ez csodálatosan szép. És azóta is valahányszor hallottam, vagy sikerült elcsípni koncerten, élő koncerten. Akkor nem hagytam ki, és többek között a zseniális műveknél az ember több mindenre jön rá. És azért kértem, hogy a harmadik tételt hallgassuk meg, vagy abba hallgassunk bele, mert ugye a Csajkovszki nagy romantikus, és a romantika mindig egy kicsit mindent úgy elfed. Többek között azért szeretem az orosz zeneszerzőket, mert megismered belül az orosz lelket. Benne van az orosz lélek, benne van a másik két tétel. Tarirarám, tarirarirom, rarirom, tehát ez egy hatalmas. Itt pedig a harmadik tétel elején, ott van egy olyan, hogyha soha senki nem látott orosz táncot, akkor ez olyan, mint egy orosz népi tánc.
Thank you.
Kitől tanult ennyit a művészetről? Ki volt az, aki gyerekkorában nyitogatta erre a szemét, fülét, a szívét, nem is tudom mi mindenét?
A gimnáziumi tanáraim. Újpestiek vagyunk, tőzsőkeres újpesti család vagyunk. Én 60-tól 64-ig jártam oda. Azt tulajdonképpen csak éreztük, hogy jó tanáraink vannak. Csak később jöttünk rá, amikor már érettségi találkozókon a tanárok meséltek róla, hogy akkor volt ott egy igazgató, és az begyűjtötte az összes 56-os forradalomból száműzött tanárokat, akiket nem akasztottak fel, nem csuktak börtönbe, csak annyi volt a büntetésük, mint Sinkovics Imrének, akit a Nemzetiből deportáltak a József Attila Színházba. Az az igazgató, dr. Hollósi Antalnak hívják, az egy nagyszerű tanár volt, és egy talpi úriember, egy magyar úriember, a szó legjobb értelmében, ez begyűjtötte ezeket a tanárokat. Visszatérve a kérdés, hogy válasz, hogy a tanáraimtól kaptam. Akkor a Rossz József, aki a mesterem volt már...
De hogy ismerkedtek meg, legalább azt mesélje.
Nekem óriási mázlim volt, mert a Nemzeti Színház stúdiósa voltam, amikor a kecskeméti igazgató följött, és azt mondta, hogy neki kellene 2-3 fiatal segédszínész.
Jó képű, magas.
Lehetőleg igen, mert a szerződésemben az volt, hogy segédszínész karkötelezettséggel. Ez azt jelentette, hogy az operetben be kellett ott állnunk, és az operetben nekünk ott karnak kellett lenni, énekelni.
Táncolni is kellett?
Persze, persze.
És tud táncolni?
Nagyon szerettem táncolni, persze, hogy ne. És azt hiszem tudtam is, most már mostanában kevesen.
De számított, hogy ennyire jó képű?
Én nem vagyok jó, nem tudom.
Ez minden barátnőm irigykedett, hogy ide jövök, nem mondja, hogy nem jó képű, hanem azt mondja, hogy előny volt, hogy jó képű.
Nézd, csókom a barátnőmnek, köszönöm szépen a bókot, de nem az számított, hanem az számított, hogy ha táncot most már kérdez, egy operettet próbáltunk a Bála Savoyban, és próba szünetbe a Ruszt valahogy ott járkált kint a folyosón, nem ő rendezte a darabot, csak hallotta, hogy bent ott még a szünetben ott valaki dolgozik. És a Benkóczi Zoli, drága Zolikám, ő is ott volt, mint pályakezdő segédszínész, ugye ő alacsonyabb volt és kövér, én meg magas voltam és vékony. És volt egy jelenet, azt kérte a koreográfus, hogy a Bála Savoyban, hogy mi két néger maszkírozott táncos voltunk ott, hogy ott át kell menni a színpadon, és valahogy találjunk ki valamit. Azt csináltuk, hogy a Zoli kicsit guggolva előre hajoltam, én pedig fölé hajolva, mint egy C betű, és mint két törpe, egy kicsit lelassítva, legugolva, kitaláltunk egy ilyen, átmentünk a színpadon egy ilyen, marrant sikerünk volt vele, és ezt így próbáltuk, és mondtam a Zolinak, hogy hajolj egy kicsit jobban, de nem tudok, és jó, kiabáltuk egymást, hogy óra esek, ne hülyéskedj, mit jelent, ne lögdössél. És benézett a Ruszt, és aztán később mesélt el, hogy látta ezt a két őrültet, amikor próbálják ezt a operettbetétet. És azt mondta, hogy hát ezek tényleg nagyon akarnak színészek lenni. És ugye ő, aki az egyetemi színpad alapítója volt, azt mondta, hogy hát akkor ezt a pasit, ezt itt a következő darab adott egy kis szerepet, és akkor így aztán ő lett tulajdonképpen a tanárom, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam.
És tényleg nagyon akart színész lenni?
Igen, persze. De hogy a fenében? Visszatérek a magyar tanáromhoz, aki ő mondta, hogy Péter, mi lenne, hogyha ezzel foglalkozna. És akkor amikor...
Most muszáj megkérdezem, hogy is mi lehet, jó döntött?
Persze, igen. Hogy? 19-ben szerettem Fehérvárra, 3 éves, alig tudtam, 2 darabban, 3 bemutatón volt összesen, amiben az egyiket nem tudtuk játszani, mert be volt zárva a színház. Most végre ősszel elkezdett a színház dolgozni, az első 3 darabban nem vagyok, csak a következő évad másik felébe, tehát februártól kezdek el próbálni, és akkor végig fogom dolgozni az évet. De most még mindig nem tudok dolgozni, csak egy-egy előadásra ugrom, és ez nekem nagyon kevés. És egyszerűen lelkileg sérültnek érzem, betegnek érzem magam. Én nem tudok nyugdíjas életet élni, és emiatt jönnek fizikai dolgok is, nyavaják. Nyilván van visszavezethető oda, hogy ez egy lelki trauma, hogy nem tudok annyit dolgozni, amennyit szeretnék.
És a következő zenénk?
Bach Goldberg variációk.
Az ízlése kitűnő.
Hát én tudom, hogy hát valaki, aki a kicsit klasszikus zenét szereti, meg fontos neki, hát abban ott nem lehet kikerülni. És csak azért szeretem, mert furcsa módon az interpretátor miatt, a Glenn Gould miatt szeretem. Mert a Glenn Gouldról sokat hallottam. Én a Rusztól tanultam meg, ő imádta a zenét, és nagyon sokat tanított nekünk, tanított nekem ezeket. A Glenn Gouldról is beszélt, hogy ez egy micsoda fantasztikus pali, hogy behoz egy sámit, és így a feje fölött zombi. És hogy extravagáns, de nem nézni kell, ha meg kell hallgatni a játékát. És akkor azt így meghallgattam, és én nem vagyok úgy zeneértő, de szóval az, hogy egy Bach zongoraműnél a billentésnek milyen
szerepe. Most kár, hogy a nézők nem látják a kezét, mert mutatja nekem.
Hogy milyen szerepe van a billentés. érzésnek egyszerűen, azt ez a palit nagyon tud. Ezt a zeneművet én majdnem kizárólag mindig arra használtam, hogy szombathelyen voltam 12 évig, és akkor a délutáni pihenőben, mert ott azért elég intenzív munkánk volt, délután próbáltam, este játszottam. Amikor hazamentem, akkor ledőltem egy kicsit, és ezt mindig bekapcsoltam. Annyira nyugtató volt, és annyira relaxációs gyakorlatnak is megfelelő volt, hogy ebbe teljesen beleszerettem, és azóta is használom is többször ilyen relaxációs helyzetekben.
Lányainak egyértelmű volt, színésznek kell menni, mert hogy más se láttak itthon. Aha. Olyan, de hát valamit átadtak nekik szülőként, hogy ugye apjuk, anyjuk színész, és valamit nagyon vonzónak tarthattak.
Most megmondom, amit az Anna szokott erre válaszolni, mert a riportokból elég érdekes dolgokat tanulok a lányaimról. Mi azt tudtuk, hogy ő orvos akar. Gimnáziumban úgy is irattuk be, hogy biológiai szakra 16 éves korában azt mondta, hogy nem. És akkor csak beugrott neki, hogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta bent éltek a színházba. Mert nagyon sokat vitte magával az Attila őket, én kevésbé, de hát volt, hogy együtt játszottunk, már megvoltak a gyerekek, ugye 89-ig voltunk egy társulatban az Attilával.
Az jó volt egyébként?
Nem emlékszem, hogy bármi problémát értett volna, sőt, inkább jó volt. De ők sokat voltak benne a színházban, és akkor azt mondta, hogy hát tényleg, hát olyan jó pofa volt az, hogy ahogy ottan éltek, és hogy dolgoztak is, meg az egésznek a hangulata sokkal jobb volt, mint az, hogy a biológiai tanárnőm azt mondja, hogy üljek le, és olvasok, 4000 oldalt. Nevettek, és akkor kifestették magukat, és bementek a színpadra, jöttek vissza, és olyan természetesnek tűntek, hogy ez egy jó dolog. Most az, hogy ő mit tud, az akkor derült ki, amikor elküldtem őket a Földesi Margithoz. Margitot nem lehet kivenni. És akkor elment a Margithoz. Egy-két hét múlva mondja, hogy papa, a herbe be kell ugranom. És akkor felhívtam a Margitot, és megkérdeztem, hogy te mondom, figyelj, Margit, hát én nagyon szeretem a Jackit, mert nekem még Jacki, mert Debrecenben együtt voltunk, amikor pályakezdő voltunk, akkor egy évig együtt voltunk Debrecenben, és képzelj el, még Scheherezádi című balettbe balettottam Margittal.
Komolyan? Hát ez kell, hogy nem látom.
Scheherezádi balett, és ilyen vékony volt a Margit, hát színész gyerek volt, tanították balettra járni, és nagyon jó táncolt. A Baldóczi Sándor, a koreográfus megkért a Margitot meg engem, hogy a Scheherezádi négy tételben álló táncszvit, ugye, a táncokat magukat a táncosok fogják csinálni, mert nagyon jó balettkar volt Debrecenben, csak a szultán és a Scheherezádé maga, az nem táncol annyit, csak ugye arról szól a történet, hogy a Scheherezádé fel akarja vidítani a szultánt, aki szomorú. És hát ült a marnagy párnák között, és a Margit úgy prezentálta nekem, a Scheherezádé prezentálta a mesét. És akkor azt eltáncolták a zseniálisan a táncosok. Tőle tudtam emelni, mert azért elég jó erőben voltam még akkor. De a Margit az úgy adta az avizot, hogy föl se kellett. Ő volt a profibb a kettő közül. Na mindest, én nagyon szerettünk egymást a Margittal, és akkor fölhívtam őt, hogy te mi van. Mert hogyha ők színészek akarnak lenni, akkor csak akkor engedem őket oda, hogyha nem úgy mennek oda, hogy ők a trokán lányok. Hanem mondd meg, hogy mi azt mondja, fiam, majd nyugi, majd odafigyelek, és majd hívlak, és akkor fölhív, és azt mondja, hogy te, figyelj, nyugi, ezek rendben vannak.
Az ott is rendben
ezek van. Rendben vannak. Ezekből nem lesz rossz színész. Azonnal harmadszorra vették fel, annál elsőre. És egyszerre, így a Nóri beérte az Annát, és egyszerre egy év folyamra jártak, az egyik a zenés osztályban, másik a prózai osztályban, sőt, kollégiumban is együtt laktak. egy időben. Úgyhogy nem az én életemben, hanem a Margité. És hál' Istennek az a lendület, meg az a világ, amit a Margit beléplált, hát azt ők vitték, és a mai napig is úgy dolgoznak. Hibátlan felfogásban. Én ügyes csúnya szót mondtam, hogy felfogásban.
De ez nekem ez tetszett.
Nekem az a több öröm közül, talán a legnagyobb öröm, amikor azt mondják kollégák, hogy te ide figyelj, én dolgoztam a lányoddal. Hogy ez egy milyen klassz, és nekem ez a legnagyobb öröm. Mind a kettőtől megkaptam, így, hogy emberileg elfogadják őket, hogy jó velük dolgozni. Bicsületesen dolgoznak, egyenesen dolgoznak, nem kamúznak, nem játsszák el azt, hogy ők színész gyerekek, mert nincs mit eljátszani rajta.
Pedig akkor jól vannak, nem el.
Én sehogy nem neveltem őket, én valamiféle példát próbált mutatni nekik, ahogy én élek, aztán vagy követik, vagy nem, hála Istennek, sok mindent összeszedtek belőle. És nekem is nagyon jó velük lenni. Mostanában találtuk ki azt, hogy az Attila, hogy itt vannak ezek a hétvégék, és ugye én is most nem dolgozom. Ezeket a hétvégéket, amikor szabadak, akkor csináljuk, hogy akkor ebédeljünk együtt, és akkor hogy összetud jönni.
De majd beszélünk az unokáról, és most gyorsan beszéljük meg a kamaszkori kedvenc zenét.
A Simon & Garfunkel száma Híd a zavaros víz felett. Hát nem kamaszkori, később ide egy szerelemhez kapcsolódik.
Elmeséli.
Igen. Nem. Elég legyen annyi, hogy az egyik szerelmemnek a kedvenc száma volt, és a párok szokták ezt azért úgy kezelni.
Számon tartani.
Hogy ez a mi számunk, vagy az ő kedvenc számunk. Ennélkül is nagyon szerettem a két srácnak a zenéjét. Ez a szám, ez úgy benne maradt, hogy ha meghallom, akkor mindig ez csodás szerelmes időszak jut az eszembe, akivel a mai napig olyan jó barátok vagyunk, hogy kicsit olyan hülyén is hangzik, de úgy tartom, hogy mintha a húgom lenne. Annyira jó barátok vagyunk, és barátok maradtunk.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them.
Filmezés. Népszerűséget is hoztak, meg hát komoly filmek is voltak.
Ez nem így van, mert nagyon keveset forgattam filmet.
Akkor miért tűnik úgy, mint azért, mert sokat láttuk a képernyőn, a sorozatban?
13 év alatt, amíg a szomszédok ment, addig ugye egy ország ismerte meg az arcunkat. De az alatt a 13 év alatt mi a filmgyárból ki voltunk tiltva. Széttárták a kezüket a filmrendezők, és aztán hogy neked az arcod itt be van forgatva ebbe az izébe, és neked itt van egy neved, meg van egy erdész, vagyis téged mindenki erdésznek fog nézni. Ennek valóban van egy ilyen hatása egyrészt, hogy azonosítják a nézők a szerepben, a szerepbeli foglalkozásával.
De azt mondta, hogy szerelmeket nem bánt meg, ezt a forgatást megbánta, vagy ez sem?
Dehogy bántam meg. Dehogy bántam meg, nagyszerű társaság volt, nagyon jó barátaim, nagyon jó hangulat volt, csodálatos ember volt a Horváth Ádám, aki az egészet kitalálta, aki nagyon szeretett minket a maga módján, kicsit a magorva ember volt a kifelé, meg mindent olyan komolyan mondott.
És közben a szíve aranyból.
Nagyon szerette a műfajt, hogy ezt ő találta ki, és benne minket nagyon szeretett, igazán szeretett, Jussi nénitől kezdve az Ivan Csicsilőig, mindenkit. Többek között ezért is mondom azt, hogy nem hiányzik nekem az, hogy nem forgattam. Lehet, hogy akkor többet forgattam volna magyar filmekbe. Olyan emberi élmény volt nekem ez a 13 év ezzel a társasággal. Fontosabb, mint a szakmai élmény, hogy most akkor két kritikus leírta, hogy én milyen jó voltam.
De szóval azért ez nem rossz, ha két kritikus leírja, ez fontos,
nem rossz,
vagy
egészen
nem?
Mást jelent, mint hogy a Kulka Jancsival mi milyen jó barátok lettünk. Az Annával, a Fehér Annával. Ha találkozunk, akkor még mindig azt érzem, hogy valahogy a testvéremről van szó.
Én meséljem a Balaton otthoni életére, mert ez nagyon irigylése, mert toppaloznakon.
Újpest is rászóltam, és rengeteget voltunk kint, tehát ott a Fót felé a mezőket jártuk egyszerűen, mezitlábas palasz gyerekek, a szénbe állom, igen, a csatán voltunk, és focisztunk, és kint voltunk mindig. Tehát nekem hozzátartott az életem ez az, hogy kint. És amikor ezt a házat is építettük, 91, hála Istennek, ez a város legszélén vagyunk, Budapest legszélső utcáján. Valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig nyugati színházakban dolgoztam. Nagyon jó volt, hogy Veszprémben dolgoztam, Sopronban dolgoztam, Szombathelyen dolgoztam, Fehérváron. Tehát mindig erre kellett indulni kocsival, úgyhogy kifelé ezt mind erdőt láttam. Siófokon a Nemzeti Üdülőbe töltöttük mindig a nyarainkat 20 éven keresztül. A gyerekek ott nőttek fel. Az Anna majdnem ott született. Imádtunk oda járni, ott is egy fantasztikus baráti társaság volt, és akkor néztünk át a másik oldalra, és akkor azt mondta, tényleg ott kellene valamit, ugye a hegyen, milyen fantasztikus lenne. És akkor Veszprémbe kerültem, és a Veszprém kollégáknak ott egyiknek, másiknak volt már ott ilyen kis házikója, és akkor jártunk oda, és hát borzasztóan irigyeltem őket, hogy fantasztikus panoráma, meg egyáltalán Kránitz Lajost, akinek Palóznakon volt háza. És együtt szinkronizáltunk a Lajossal, és mondta, hogy meg horgáztunk mind a ketten, és hogy szeretnék esetleg ott valahol. És azt mondja, hogy majd körülnézek én, hogy mi van ott Palóznakon, van-e valami eladó. Hát mondom, tehát nekem na, sok pénzem is. Nem érdekes, azt mondja, majd valamit talál. És tényleg így is lehet, hogy egyszer csak fölhívott a Lajos, hogy te ide figyelj, meghalt a kisnéni 94 éves, ott van egy ilyen kis rakott kőház, egy kis kaiba, de van mellette egy kis szőlő, és fölmentünk, megnéztük, és hát azt mondtam, hogy oké, akkor ezt be tudom vállalni. Abszolút érzelmi kérdés. Egyrészt apám miatt, másrészt maga a szőlő is olyan, hogy a szőlővel való foglalatosság az érzelmi kérdés is. A szőlő ad nekem az érzelmi életembe szép helyzeteket. Tehát finom a bor, akkor azt én megiszom, és akkor jó kedvem van tőle. Tehát érzelmi kapcsolatom van azzal a szőlővel, amit én művelek. A másik pedig, amikor apám, ő kocsmáros volt, és akkor ő hányszor mondta azt, hogy hú, de jó lenne egy kis szőlőm, és akkor a saját boromat is tudnám mérni. És többször volt úgy, hogy majdnem megvettünk valamit, aztán anyám lebeszélt, hogy ne csináld, mert úgyse fogod tudni kezelni, mert nincs időnk rá, stb. És így elmaradt. És amikor kimentünk megnézni ezt a kis kőházat, nem, mert Lajos nem is mondta azt, hogy ott van szőlő, igen, ez egy fantasztikus élmény volt számomra. Kimentünk, és tényleg egy ilyen kis rozog a kis kőház, és hát mondom, hogy körbenjárjuk, és hogy elmentem a oldalt, és láttam, hogy mögötte ott van egy kis szőlő, nem nagy, 220 négyszög az egész, és abban a pillanatban beugrott az apám.
Még ilyet?
Nem, azért ugrott be. És akkor én azt úgy éreztem, mintha onnan föntől szólt volna, hogy te, hát meg ezt, és akkor csináld azt, amit én nem könyvből tanultam meg, hanem a szakemberektől, a barátaimtól. Egyrészt nem kell nagyon hozzáérteni, az alapdolgokat az ember megtanulja, egyetlen dologra kell figyelni, hogy mindent akkor kell csinálni, amikor a szőlő azt kéri. Akkor kell metszeni, akkor kell permetezni, akkor nem kell permetezni, akkor kell leszedni a leveleket róla, amikor kell, amikor nem kell, akkor nem kell. Ezeket az ember időben megcsinálja. Ez nem túl sok dolgot, akkor utána többit már csak a Jóistenre kell bízni, hogy jöjjön annyi eső, ami éppen akkor kell, és süsson annyi nap, ami éppen akkor kell.
Ez mindennek a titka szerintem az életnek is.
Jó, de szépet mondott, akkor le zárni ezzel a beszélgetést.
Nem zárjuk rá, nem még meséljen a karácsonyról, mert van kis gyerek a családból, úgyhogy most neki jön majd a Jézuska, vagy hogy lesz a karácsony.
Hát persze, amióta ő van.
De most mekkora?
5 éves.
És a nagypapa kék szemét örökölt, azt mit élt?
5 éves, 2 éve épült fel a házuk érden. Előtte még itt voltak a karácsonyok, Szentestet, de most már az Annáéknál van, és aztán 25-én jövünk ide, és aztán jön a Trokánéknak, a bátyáméknak, a kereszt a lányomék, akik Angliában élnek, és ilyenkor itthon vannak. Akkor 25-én vagy a nagy Trokán buli van, vagy 25-én van a anyósos buli, vagy ki lehet tölteni azt a három napot.
De azt látom, hogy nagyon jó nagypapa, hogy ott van a telefonja a képernyőjén az unoka.
Hát kinek nincs ott, mutasson egy nagyszülőt, akinek nem az unokája van a képernyőjén. Hát az nem is nagyszülő.
Mi nem búcsúzzunk.
Brahms magyar táncok. Hasonló dolog miatt, mint a Csajkovszki, mert ugye gyönyörű zene. Bocsátot kérek, hogy van ez, hogy Brahms honnan érezte ennyire ezt a magyar lelket? Mert ugye magyaros motivumok igen vannak, azt meg lehet valahonnan szerezni, hát akkor is meg lehetett szerezni, még amikor nem ott nyomtatott kotta, csak kézzel írta. Úgy megkérdezni a Brahmsot, tessék mondani, ez honnan tetszik tudni ezt a magyar lelket így a magyar életérzést így bevette a zenéjébe.
Vendégem Trokán Péter Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház alapító tagja volt, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntöttünk korábbi beszélgetésünk felidézésével. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Süveges Gergő nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs Farkas Adrián.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.